Hát a kontextus az régebbtől kezdődik, most nem kezdem el éppen az Ádámnál és Évánál, de 1941. december 7-éről kell beszélni, amikor a japánok meglepetésszerűen, még a hadüzenet átadta előtt megtámadják a Pearl Harborban állomásozó amerikai csendes-óceáni flottát, és nagy vonalakban pozdorjával verik, és ettől kezdve Japán a következő 4-6 hónapon keresztül sikeresen meghódítja a csendes-óceáni szigetvilágot és csendes-óceán térségét. A Fülöp-szigeteket, mai Indonéziát, eljut egészen Ausztrália közeléig, és ez az a pillanat, 42 nyara, amikor az amerikaiak kezdik fokozatosan visszaszorítani. Azonban a japánokat nem volt könnyű legyőzni, egyszerűen nem akarták semmiképp sem megadni magukat, ezt tapasztalták az amerikaiak a csendes-óceáni szigeteken, Guadalcanalon, Saipannal folytatott partaszállások alkalmából. Japán katonák, mikor elfogyott a lőszerük, az utolsó golyóval öngyilkosok lettek. Egyszerűen nem voltak hajlandók kapitulálni, és ez nagyon-nagyon komoly ellenállási kilátásokat helyezett az amerikaiak elé abban az esetben, hogyha partra szállnak a japán szigeteken. Közben nukleáris fegyverek fejlesztése az megkezdődött már világháború előtt, valójában a tudósok már foglalkoztak a nukleáris láncreakció elméletével. Úgy a németek, mind az olaszok, mind az angolok, akárcsak az amerikaiak és a japánok. A németek álltak a legközelebb háború kitörése előtt és a háború első fázisában, hogy ezt megvalósítsák, azonban szerencséjükre nem volt elég pénzük. Tehát egy nukleáris fegyver megtervezése, kikísérletezése és legyártása hatalmas nagy összegbe került abban az időben, napjainkban is, akkor még többe. Tehát 2 milliárd dollárba került az Amerikai Egyesült Államoknak a Manhattan terv. Akkori árfolyamon, az sokkal nagyobb a mostani árfolyamhoz képest, akkori árfolyamon 100 darab repülőgép hordozót tudtak volna az amerikaiak anyahajót gyártani ebből a pénzből. És ez is az egyik ok, amiért fogják használni. Meg kell indokolni az amerikai állampolgárok előtt, hogy hova lett ez az irdatlan sok pénz.
Azért elképesztő, hogy nem kímélték az amerikaiak a civil lakosságot sem, tehát ők tisztában voltak azzal, hogy milyen hatása van egy ilyen atombombának.
1945-ben, mikor elkészül az első atombomba, és pont zajlik a Potsdami konferencia, Amerikában megvalósítják az első nukleáris robbantást, és azok a fizikusok, egyébként azoknak a fizikusoknak, atomfizikusoknak van egy része, az európai import, ha szabad így neveznem. Tehát egy csomó európai Nobel-díjas, vagy később Nobel-díjassá vált tudós, akiknek zsidó származásuk és zsidó feleségük volt, és kénytelenek voltak úgy Németországból, mint Magyarországról és Európa más részéről elmenekülni a zsidó ellenes törvények miatt.
Tellerede itt
most csak, igen, most csak a magyar triót említsük meg, Tellerede, aki egyébként a hidrogénbomba atya, Leo Szilárd vagy Wigner Jenő, ők is komolyan kivették a részüket, de Einsteintól kezdve az egész tudós gárda benne volt. Ebben tehát az amerikaiak valójában az európai szellemi tőkének köszönhetik azt, és Hitlernek, hogy a zsidókat zaklatta, hogy ilyen humán erőforráshoz jutottak, ilyen szellemi tőkéhez jutottak, és meg tudták ezt valósítani. Másfelől hatalmas nagy összegbe került, mondom, amikor felrobbantották az első atombombát, pont ezek a kutatók, ezek a fizikusok összeültek, és egy petíciót nyújtottak be az Egyesült Államok elnökéhez, amiben azt kérték, hogy hát igen, ők részt vettek egy ilyen irdatlan fegyver legyártáshoz, ők sem tudták elképzelni, hogy valóban ekkora pusztító erőt képez, és miután látták a robbantást, arra kérik az Egyesült Államok elnökét, hogy ezt ne használja. Tehát volt ilyen tervük, hogy hát egy lakatlan szigetre helyezik a bombát, hívjanak a japán delegációt, nézessék meg velük a robbantástársak, hogy milyen fegyverük van, és akkor kérik fel őket, szorítsák fel, hogy kapituláljanak. Hát ez egy nagyon idealista megközelítése volt a problémának, tehát az amerikai hadvezetés és a japán diplomácia sem ment volna ilyesmibe bele.
És akkor hogy lehetett még Nagasaki fölé is ledobni? Tehát miért nem álltak
hát ez,
le?
Hát ennek politikai okai vannak, kérem szépen. 1945. május 8-án véget ért az európai hadszíntéren a II. Világháború. És a Potsdami konferencián a Szovjetunió megígérte az Egyesült Államoknak, hogy 3 hónappal az európai kapituláció után be fog lépni, segíteni fog nekik Japán elleni háborúban. Közben az amerikaiak rájöttek, hogy hát legyőzhetik ők saját maguk is Japán, nem kéne osztozkodni a győzelem dicsőségében a szovjetekkel és a befolyási övezetben. És augusztus 8-án kellett volna belépni, és akkor lépett be a Szovjetunió a Japán elleni háborúba, addig nem volt hadüzenet köztük, és akkor nem véletlen, hogy augusztus 6-án 2 nappal azelőtt dobják le az atombombát Hiroshima-ra. Tehát az amerikaiaknak egy ilyen kétségbeesett próbálkozásuk volt, hogy kiharcolják a japán kapitulációt még a szovjetek belépése előtt. Ledobják az első atombombát, egyébként ez is nagyon cinikus módon történik. Sokat beszélünk Hiroshima-ról és Nagasaki-ról, nem beszélünk azonban azokról a szörnyek bombázásokról, amiket a szövetségesek részben Németország, de főleg Japán városai fölött végrehajtottak. Tehát Tokió első szörnyek bombázása alkalmából több ember halt meg, mint Hiroshima-ba és Nagasaki-ba együttvéve. Gyújtóbombákkal szórták meg a várost, és leégett a fél főváros. És Japán 80 legnagyobb városát 70-80%-osan az amerikaiak földig bombázták, négyet kivéve Hiroshima, Nagasaki, Kokura és Niigata. Ezek voltak az úgynevezett kísérleti nyuszik. Tehát ezek voltak kiszemelve potenciális célpontként a nukleáris fegyver bedobására. Másik érv amellett, hogy hát ez egy laboratóriumi kísérlethez is hasonlított, hogy reggel 8 óra 15 perckor dobták le a bombát, hiroshimai idő szerint, amikor a legnagyobb nyüzsgés az utcán. Tehát olyan volt, hogy lássuk, hány embert tudunk megölni egy ilyen csodafegyverrel. Tehát egy nagyon cinikus bombázás volt. Egyébként Hiroshima nem is volt stratégiai célpont. Egyedül egy szövőgyára volt, tehát nem mondhatnánk azt, hogy hadianyag gyártásban komoly ipari létesítmények lettek volna, stb. Valójában egy csomó ártatlan áldozat jár korul ezen a laboratóriumi kísérleten. Egyébként Hiroshima sorsa is egy felhőt akaron múlott, mikor elindult az Enola Gay az első bombázásra, mind a négy város köré ki volt küldve egy felderítő repülőgép, hogy jelezzék, hogy milyenek a meteorológiai viszonyok, és Hiroshima fölött felhő volt. És akkor a repülőgép, úgy emlékszem, Kokura felevette az irányát, és negyed óra múlva jelzik, hogy oszladozik a felhősor, tehát Hiroshima ideális célpont. És akkor visszatértek Hiroshima felé. Tehát mennyi múlik több tízezer embernek az élete. Tehát stratégiai célból volt fontos az a bombázás, hogy próbálják kikényszeríteni a japánok kapitulációját. Még az oroszok hadbalépés előtt. Ledobták Hiroshima-ra a bombát, a japánok nem kapituláltak. Két nap múlva beléptek a szovjetek a háborúba, jött az újabb bombatámadás most Nagasaki fölé, hát ha dupla vagy semmi, hát ha most újra kapitulál, tehát kikényszerítjük, hogy kapituláljanak. És a japánok mindig nem kapituláltak. És harmadik nukleáris fegyvere ebben a pillanatban az Egyesült Államoknak nem volt, hogy bedobja a harmadikat is, mert valószínű, hogy két nap múlva bedobta volna akkor a harmadikat is. Addig bombázták volna a Japánt, ameddig kapitulál.
És végül is csak szeptemberben kapitulált.
Igen, hát valójában augusztus 16-án a Szovjetunió belépése után a szovjetek szó szerint úgy átmentek a Mandzsúriában állomáshozó és Kínában állomáshozó japán hadserege, mint a Késavajon, és talán ennek sokkal nagyobb szerepe volt a japán kapitulációban, mint a két atombombának. És akkor augusztus 15-én a japán császár bejelenti, hogy kapitulálnak, de valójában csak szeptemberben, szeptember 2-án írták alá a kapitulációt.
Tehát mindeddig egyedüli példa szerencsénkre, hogy nukleáris fegyvereket vetettek be háborús célra, és azóta sem történt ez meg. Mi a garanciája, hogy nem lesz többet ilyen? Van-e erre valamiféle garancia? Hiszen a nukleáris fenyegetettség az megvan, mert tudjuk, hogy Észak-Korea is kísérletezik nukleáris fegyverekkel. Iránt pont emiatt támadták meg az amerikaiak 2003-ban, aztán kiderült, hogy még sincs nukleáris fegyverük, tehát mi a garancia, hogy most biztonságban vagyunk?
Hát egyedül az emberi józan gondolkodás, tehát az nem a garancia, csak van, akinek elgurul a pirulája. Ezért nem lehet 100%-os garanciás soha. Garancia az, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak és Oroszországnak is akkora nukleáris arzenálja van, de nem ők az egyedüli nukleáris hatalomnak, mert van Franciaországnak, Angliának, Kínának, Indiának, Pakisztánnak, Izraelnek, ha bár sose vallotta be, és legújabban hát ott van Észak-Korea is, de mondjuk ezek nem számottevőek. Valójában a föld nukleáris arzenáljának 80-90%-át az Egyesült Államok és a Szovjetunió, bocsánat, most már Oroszország birtokolja. És a hidegháború alatt is az gátolta meg a világot egy újabb háborútól, hogy aki elsőnek lő, az másodiknak hal meg. Tehát ez egy potenciális nukleáris háborúnak az alapelmélete. Tehát mit tudom én, az egyik fél kilövi a nukleáris tölteteket hordozva rakétákat, interkontinentális rakétákat, kb. 5 percen belül a másik fél is, de lehet, hogy még korábban is észleli, hogy támadás alatt van. A következő 5 percben megtörténik az ellencsapás is, a nukleáris rakéták elröpködnek egymás mellett szépen a levegőben, és utána becsapódnak a célpontokon. Tehát valójában az gátolja meg az emberiséget egy nukleáris háborútól és a nukleáris fegyver alkalmazásától, hogy mindannyian félünk tőle, hogy ez egy utolsó háború lenne. És éppen ezért az emberi rációban kell bízni. Nagyon veszélyes, mert hogyha egy klasszikus formában zajló háború esetében egy nukleáris hatalmat annyira megszorítanak, hogy már nincs más mihez hozzányúljon, akkor a nukleáris fegyverhez fog nyúlni, és akkor problémák szülhetnek.